Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat! A mai Reggeli Monitor Extrában először arról lesz szó, hogy az enyhe telek és az aszályos nyarak egyre nagyobb kihívások elé állítják a magyarországi zöldség és gyümölcs termesztőket. Ezt követően pedig arról számolok be, hogy változik a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti stratégiája. Kérem, tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Az enyhe telek és az aszályos nyarak állítják egyre nagyobb kihívások elé a magyarországi zöldség és gyümölcs termesztőket. Az éghajlatváltozás hatására már most egy-két héttel korábban zajlik le idehaza a rügyfakadás, azonban a helyzet állandósulása bizonyos fajok eltűnését is okozhatja. A Debreceni Egyetem Kertészettudományi Intézetének vezetője elmondta, hogy a probléma megoldása nem az import fokozása, hanem a megfelelő technológiák alkalmazása és az önállátásra való törekvés lehet. Apáti Ferencet Molnár Gábor kérdezte.
Tavaly az asszály, idén pedig az okoz egyelőre problémát, hogy nem nagyon van tél. Ez milyen gondokat okoz a gyümölcstermesztésben Magyarországon?
Ha az idei téli időjárás jellegzetességét össze akarjuk foglalni, akkor azt gondolom a legpraktikusabb megfogalmazás, hogy abszolút nem normális a téli időjárás, de egyre inkább megszokott. Ugyanis 20-30 évvel ezelőtt kemény telek voltak hótakaróval, kemény fagyokkal, viszont az elmúlt 10 évből 6 vagy 7 tél ugyanígy telt, nagyon magas hőmérsékletekkel, ami a télre nem is nagyon emlékeztet. Azt kell mondanom, hogy a gyümölcstermesztés szempontjából még most így január elején közepén nagy katasztrófa nincs. Ugyanis a gyümölcsfák mélynyugalmi állapotban vannak, viszont hogyha egy-két héten belül nem érkezik meg a kemény tél, akkor a gyümölcsfajok hidegigényük szerint sorban a kajsz, őszi barack, majd a legvégén az almatermésűek kilépnek ebből a mélynyugalmi állapotból, és elindul a vegetációjuk, a rügyduzzadás, rügypattanás, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve a februárban érkező téli fagyokkal, vagy a március-május között érkező tavaszi fagyokkal szemben egyre inkább érzékenyebbek, tehát egyre nagyobb a kár kockázat. És a kártevők gyérítése, gyérülése szempontjából sem jó az, hogy ilyen meleg van.
Így felbomlik egyrészt a gazdálkodásnak a ciklusa, meg hát a gyümölcsfáknak is van egy életciklusa, hogyha ezt szabad így mondani.
A klímakutatók azt jelzik előre egy 50-100 éves távlatban, hogy mind a nyár, mind a tél melegedni fog. Tehát lehet arra számítani, hogy a telek egyre inkább ilyen magas hőmérséklettel fognak telni, aminek következménye lesz az is, hogy hamarabb következik be a gyümölcsfák virágzása. Egyébként már most is egy másfél-két héttel hamarabb van a virágzás átlagosan, mint 20-30 évvel ezelőtt, és megvan a veszélye annak, hogy ez még előrébb jön. És azt is látjuk a klíma átalakulásának folyamatában, hogy március, április, májusban egyre inkább gyakoriak a tavaszi fagyok. 2-3 hetes hullámokban március és május között mindig érkeznek komolyabb lehűlések, és ez a legrosszabb verzió, amikor a tél enyhe, hamar indul a vegetáció, hamarabb indul a virágzás, majd márciustól márciusig nagyon komoly lehűlések jönnek, helyenként nem is tavaszi, hanem téli jellegű fagyokkal. Ez tudja a legnagyobb károkat okozni. És a kártevők ilyen hőmérsékletek mellett télen abszolút nem gyérülnek. A levéltetvek, pajzstetvek, atkák áttelelő alakjai akkor tudnának gyérülni, ha legalább két héten keresztül nagyon hideg lenne, ami azt jelenti, hogy nappal sincs 0 fok fölött a hőmérséklet, és éjszaka mínusz 10-15 fokok van. Hát ettől nagyon távol állunk, aminek pedig az lehet a következménye majd tavasszal és nyáron, hogy ezen kártevők ellen hatványozottan és nagyobb ráfordításokkal tudunk csak védekezni.
Mindennek tükrében előfordulhat az, hogy itthon csökken a gyümölcs vagy zöldségtermő területeknek a nagysága?
Jelen pillanatban a nagyobb veszélynek, fenyegetésnek a gyümölcstermesztők vannak kitéve, ugyanis a gyümölcsültetvények megsínlik a nyári aszályokat is, mint a tavalyi évben, extrém mértékű aszály volt. Komoly károkat tudnak okozni a nyári jégverések, illetve a március-áprilisi tavaszi fagyok is. A zöldségkultúrákban a jégverések, illetve a tavaszi fagyok károkozó hatása jellegüknél fogva mérsékeltebb vagy közvetettebb. A nyári aszálynak vagy az aszálynak nyilvánvalóan nyilván a zöldségkultúrák is ki vannak téve, de úgy tűnik, hogy most a klímaváltozás káros hatásait sokkal élesebben szenvedi el a gyümölcstermesztés és kevésbé a zöldségtermesztés, bár mindkét szektor és a teljes agrárium nyög a klímaváltozás hatásai alatt. Mi azt látjuk a kertészeti szektorban az elmúlt 20 év statisztikáit elemezve, hogy azok a zöldség és gyümölcsfajok, amelyek ezt a meleg, száraz klímát nem bírják, azok gyakorlatilag már kikoptak a termelésből, vagy a termőterületük nagyon jelentősen csökkent, ilyen például a málna, a szeder, a fekete ribiszke, vagy a brokkoli, a kelkáposzta. Ezek nem bírják már ezt a klímát, nem tudjuk őket itt termelni. Valószínűsíthető, hogy a következő 20-30 évben szintén lesznek olyan zöldség-gyümölcsfajok, amelyek területe nagyon jelentősen csökkenni fog, vagy akár el is tűnik a magyarországi kertészeti termelésből. Hosszú távon erre sajnos fel kell készülnünk, mert az, hogy a nyár borzasztó, a meleg, aszályos, a tél nagyon enyhe, majd tavasszal sorozatban jönnek a nagyon erős lehűlések, ez gyakorlatilag a kertészeti termelés számára a legrosszabb verzió.
Azt mondta, hogy fel kell erre készülnünk. Erre a felkészülést az jelenti, hogy importáljuk ezeket a kikopó fajokat?
Az elmúlt pár évben, kezdve a Covid-dal, majd folytatva az ukrán-orosz háborúval felértékelődött az élelmiszer önellátás jelentősége. Azt gondolom, hogy nem bízhatjuk magunkat arra, hogy majd importból, külföldről hozzuk be a zöldséget, gyümölcsöt vagy bármilyen más élelmiszert. Így a felkészülés semmiképp nem azt kell jelentse, még akkor is, ha az elmúlt pár évben ezek a tendenciák erősödnek, hogy egyre több zöldséget, gyümölcsöt importálunk, hanem azt, hogy olyan technológiákat alkalmazunk, olyan műszaki technológiai megoldásokat vetünk be, amelyek az időjárás káros hatásait segítenek kiküszöbölni. Ilyen az aszály ellen az öntözés, a fagyok ellen a fagyvédelmi technológiák, a jégverések ellen a jéghálók alkalmazása, zöldségtermesztésben a friss piaci zöldségtermesztés gyakorlatilag közel 100%-ban fóliaházakba és üvegházakba vonult, éppen ezért, mert ott el tudjuk a növényeket szigetelni a káros időjárási hatásoktól, vagyis ezeket a technológiákat és ezeknek a technológiáknak a létesítését kell mindenáron erőltetnünk, az üvegházak, fóliaházak létesítését, az öntözés fejlesztést nagyon-nagyon komolyan kell vegyük a következő 10 évben, különös tekintettel arra, hogy például a gyümölcsültetvényeink háromnegyede öntözetlen ilyen klímán. Ezeket a technológiákat kell erősíteni, és akkor kisebb termőtelepen is meg tudjuk termelni azt a zöldség-gyümölcs mennyiséget, ami a magyar lakosság biztonságos ellátásához elegen.
Az elmúlt percekben Apáti Ferencet, a Debreceni Egyetem Kertészettudományi Intézetének vezetőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Változik a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti stratégiája. A 2025-ig szóló iránymutatás módosításának célja a piaci szereplők és a fogyasztók fokozott védelme, valamint a tisztességes szolgáltatói magatartás kiemelt támogatása. A jegybank felügyeleti szóvivője elmondta, hogy a stratégia időközi átalakítására a bizonytalan gazdasági környezet miatt volt szükség. Binder István azt is hozzátette, hogy a módosított dokumentum különös figyelmet szentel a digitális pénzügyi megoldásokra, illetve a szektor fenntarthatóságára. Molnár Gábor interjúja.
Miért változott a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti stratégiája?
A felügyelet 2019 végén jelentette meg, fogadta el a stabilitás és bizalom felügyeleti stratégiáját, azonban ezt követően felgyorsultak az események, előbb a COVID-19 járvány kíván gyors és határozott felügyeleti fellépéseket. Számos intézkedést hoztunk 2021-ben a pénzügyi rendszer biztonságának a fenntartása stabilitása érdekében. Ezt követően pedig az orosz-ukrán háború változtatta meg a fejlődési pályát egyes pénzügyi szektoroknál, intézményeknél. Nagyon nem véletlen, hogy ennek hatásaként például a nagykereskedelmi bankok szinte mindegyike ugyanígy újra gondolta a saját stratégiáját. Nekünk is ezt kellett tenni. Most a cél az, hogy úgymond ami békeidőben is fönn kellett tartani, azt nehezebb időkben is, tehát adott esetben volatilisebb, hektikusabb időszakban is biztosítsuk a pénzügyi piacokon, nevezetesen a stabilitást és a bizalom fenntartását. A másik oldalról pedig nem a piaci fókusszal, hanem a saját tervezeti fókuszunkkal is gyakorlatilag aktív, együttműködő, formáló, hatékony módon felügyelő nemzeti bankkal ezt a magatartást elősegítsük a pénzügyi piacokon.
Tehát akkor fogalmazhatunk úgy, hogy így a Covid után és az orosz-ukrán háború kellős közepén egyfajta ilyen sokk ellenálló képesség növelés vagy megóvás ennek a változtatásnak a célja?
Azt gondoljuk, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ezekben az időkben is ez a biztonság, amit gyakorlatilag a magyar pénzügyi rendszer kivívott, tehát az ügyfelek elégedettségét, az ügyfelek bizalmát, ez gyakorlatilag változatlanul fönnmaradjon, sőt, fejlődjenek ezek a szektorok, tehát legyenek új innovációk, új kezdeményezések, az ügyfelek hatékonyabb szolgálása, és mindezt gyakorlatilag a pénzügyi felügyelés egy hatékony, támogató, formáló szereppel egészítse ki. Természetesen emellett azért újabb időközben nagyon gyors változások hozta, hangsúlyok is átrendeződhettek, például szintén az orosz-ukrán háborúval összefüggésben, adott esetben a kiberbiztonság, vagy a nemzetközi terrorizmus finanszírozási kockázatok, pénzmosási kockázatok, hát ha úgy tetszik, más fókuszt, a korábbinál erőteljesebb fókuszt kaptak, erre is figyelni kell a felülvizsgált pénzügyi felügyeleti stratégiának.
A mi értekre tehát akkor már látjuk és tudjuk a választ, ahogy arról is beszélt itt most az elmúlt néhány másodpercben. Ebbe menjünk bele egy picit. Hogyan változott meg konkrétan ez a stratégia?
Továbbra is az alap az, hogy egy megbízhatóan működő, versenyző, egészséges pénzügyi szektor álljon az ügyfelek rendelkezésére. Ezt természetesen biztonságos tőkehelyzettel, azzal a nagyon jó biztonságos tőkehelyzettel tartsa fenn valamennyi pénzügyi szektor, ahogy most ebbe a hektikus, problémás időszakba belement, mert sokkal, de sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint az előző válság idején. Nem véletlen az, hogy itt kiválóan tevékenykednek a pénzügyi szereplők. Ezt sokkok esetleges továbbiakban, adott esetben előre nem látható sokkok idején is tudja szavatolni a magyarországi pénzügyi szektor, és ezt a gyakorlatilag a Magyar Nemzeti Bank fel tudja folyamatosan mérni, monitorozni tudja, hogyha ennek az ellenálló képességnek a fenntartása éppen növelése szükséges, akkor ezt szorosabb felügyeleti figyelemmel is tehesse meg. Többek között mondjuk azoknak az új kockázatoknak, vagy korábbinál erősebb kockázatoknak a vonatkozásában, mint a digitális IT, kiberbiztonsági kockázatok, vagy éppen a pénzmosás és terrorizmus finanszírozási kockázatoknak a megléte. Nem véletlen az, hogy a jegybank azt is jelzi, hogy adott esetben a jövőbeni pénzügyi IT megoldásoknál, informatikai kezdeményezéseknél is aktívan fog föllépni a jegybank, és olyan szabályozási témákban, amik időközben merültek föl, adott esetben felügyeleti szabályozó eszközökkel is, ahogy eddig is utat mutatott a piacnak, ezt a továbbiakban is meg fogja tenni.
Tehát akkor, hogyha jól értem, akkor a digitális pénzügyek ezentúl is kardinális kérdések lesznek az MNB szempontjából, illetve a felügyelet szempontjából. Mi a helyzet egy másik nagyon fontos részterülettel, ez pedig a Nemzeti Banknak a zöld programja?
Hát voltak olyan hangok, amelyek azt mondták, hogy hát ilyen háborús időkben, meg gazdasági világproblémák idején, inflációs időkben ezzel nem lehet annyira foglalkozni, és hogy tulajdonképpen ezt nem lehet folytatni. Most ez azt gondolom a stratégiánknak a felülvizsgálata, tovább gondolása, egyértelmű kiállás és egyértelmű bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a jegybank nemhogy nem engedi el, de tovább bővíti a zöld programját. Meg vagyunk győződve arról, hogy gyakorlatilag az alapvető tőkeelvárásokba, a pénzügyi intézményekkel szembeni elvárásokba a fenntarthatóságnak be kell épülnie. Ezeket a továbblépéseket részletes visszamérési eredmények alapján fogjuk megtenni, hiszen azok az elvárások, akár az ajánlásunk, akár egyéb felügyeleti szabályozó eszközök vagy iránymutatások alapján, amiket korábban kommunikáltunk a piacnál, azok már beépülőben vannak a szektor szereplőinek a tőke teljesítményébe, tőkekövetelményükbe, akár az egész szervezeti működésükbe, de ezen az úton tovább kell menni. Nem engedhető az meg, hogy olyan szektorokat finanszírozzanak a pénzügyi intézmények, amelyek egyrészt ugye az egész világ számára tenyezést, kárt okozhatnak, másrészt viszont pénzügyi kockázatot is jelentenek ezeknek a pénzügyi szereplőknek, hiszen hogyha, és ez nagyon közeli jövő, a világ fölismeri azt, hogy itt súlyos problémák vannak, és elengedi ezeket a szektorokat, kiváltja majd környezettudatosabb alternatívákkal, zölden működő ipari szereplőkkel, akkor a finanszírozók is bajba kerülnének egy csapásra, hiszen a kihelyezett hiteleknél ezek a leértékező cégek kockázatosakká válnának, nem tudnák esetleg ezeket visszafizetni. Tehát a környezeti érdek és a jól felfogott pénzügyi érdek, ez találkozik. Ebben is utat kell mutatni a Magyar Nemzeti Banknak, tehát nem csak a különböző iparágaknak, de a finanszírozóknak, a pénzügyi intézményeknek is zöldé kell válni, sőt, nagyon sok esetben, ott esetben hamarabb kell áttérnünk a zöld működésre, mint az általuk finanszírozott iparági szereplőknek.
Ennek az egésznek részben jól értem, hogy a fogyasztóvédelem a célja?
Természetesen a piaci szereplők biztonsága mellett legalább ennyire fontos a fogyasztók érdekeinek a védelme, és ugye a harmadik fölött a felügyelet életében a jogosulatlan piaci szereplőknek a kiszorítása, és ezáltal is a stabilitás biztosítása. És talán, hogyha még egy gondolatot ki lehet ezzel kapcsolatban fejteni, egyre nagyobb szerepe van az adatnak, méghozzá nagyon nagy mennyiségű feldolgozandó adatnak a felügyelt szektorok életében. Egy adatvezérelt felügyelésről beszélünk, amelyek kapcsán a felügyeleti munkát is pont a digitalizáció jegyében adatvezérelté, az adatáramlást nagyon jól kiépítették kell tennünk, és ezek alapján azoknál nagyon összetett intézményeknél, mint amilyen egy bank, vagy egy biztosító, vagy egyéb pénzügyi szereplők, gyakorlatilag ezeknek az adatoknak a segítségével azonnal kiszűrhető, azonnal egy csengetési rendszer jelez, hogyha bármilyen kockázat fölmerül, akár csak csirájában egy viszonylag enyhe fokú kockázat. Erre aztán a felügyelet már tud reagálni aktív felügyeleti szabályozóeszközökkel, kommunikációval a pénzügyi intézménnyel szemben, és adott esetben, ha szükséges, akkor további erőteljes lépésekkel is.
Az elmúlt percekben Binder Istvánt, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Reggeli Monitor Extrába, hallgassák továbbra is a Trend FM-et, nem sokára a hírek következnek, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.